Szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, minden kedves egybegyűltet. Nyissuk meg a Bibliánkat, az Isten tisztelet alapigéjét Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből olvasom, mégpedig a 6. fejezetnek a 12. versét. Tehát Pál apostol Timóteushoz írt első levele, 6. fejezet 12. verse. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Pál apostol ezt ifjú tanítványának írta, és az ifjú tanítványnak való tanácsot, sőt ez nem is annyira tanács, hanem egy egész életprogram, egy életcélt fogalmaz meg az apostol a fiatal tanítványnak, Timóteusnak. De tudjuk jól, hogy a Biblia az mindenkor minden emberének szóló tanácsokat tartalmaz, tehát ez a tanács, ez az életprogram, ez az életcél nem csak Timóteusnak szól, hanem mindannyiunknak. Tehát ez olyan, mintha a lelkünkben visszhangozna, mintha mindannyiunknak ezt mondaná az ige, akár Pál apostol szája által, akár másnak a szája által, hogy ez a mi életfeladatunk. Ez az a feladat, amit az Isten elénk tűzött, hogy harcoljuk meg a hitnek szép harcát, nyerjük el az örök életet. Tehát ez az a feladat, amire mindannyiunkat elhívott az Isten. És miközben ezen az úton járunk, azon közben másoknak is példákul lehetünk. Ki is volt Timóteus? Röviden erről szeretnék szólni. Timóteus Pál apostol szenvedéseinek egyik tanúja volt Lisztrában. Erről szól az apostolok cselekedete is, ahol is Pál tanított Ikóniumban, és ott azért elég nagy ellenségeskedést is kiváltott az ő tanítása. Végül eltávoztak egy másik városba, például Lisztrába, de utána meg Lisztrából majd Derbébe is, és Lisztrában ott ugye a tanításokat alapvetően örömmel fogadták, bár ott is szembe kellett nézniük hamisságokkal, és úgy tűnt, hogy a hamisságokat sikerült lecsillapítani egy kicsit, ezen hamisságokat helyre lehetett tenni, viszont akkor megérkeztek Ikóniumból azok, akiket Pál tanítása ott érzékenyen érintett, mert nem akartak hallgatni az Isten szavára, és megkövezték Pál apostolt. De úgy megkövezték, hogy azt hitte a sokaság, hogy meg is halt. És kivonszolták a városon kívülre, és ebben a sokaságban ott volt Timóteus is. Azért érdekes ez, tehát ő is tanúja volt Pál apostol szenvedéseinek, mert ha belegondolunk abba, hogy Pált milyen befolyások által, milyen tapasztalatok által mozdította meg Isten, éppen erről beszéltünk ugye a szombatiskolán, akkor ezen tapasztalatok, ezen hatások, befolyások között egy jelentős szerepe volt István vértanúságának. Amikor is Pál ugye úgy beszélt magáról a szombatiskola igéiben is olvashattuk, mint aki egyrészt ugye úgy gondolta, hogy betöltötte az Isten parancsolatait, de később, amikor már világosságot kapott az Istentől, akkor már ugyanerre az életidejére, amire egyébként a Biblia azt mondja mindannyiunk esetében, hogy életünk elfolyt ideje, már úgy tekintett vissza Pál apostol is, hogy tulajdonképpen ő az igazságnak volt a buzgő. Hát buzgó, ezt a szót ott nem használta, de valójában az igazságnak volt egy eléggé vak üldözője. És Pál megtérésében is fontos szerepet játszott az, amikor szembesült azzal, hogy milyen István, akkor, amikor éppen megkövezik. Milyen azokkal szembe, akik a lehető legnagyobb rosszat teszik vele, elveszik az életét. És Pál, aki azt gondolta, hogy ő betölti az Isten törvényét, akkor szembesült azzal, akkor is szembesült azzal, hogy ez az István, ez nem gyűlöli. Ez az ember nem gyűlöli azokat, akik megkövezik őt, sőt nem csak, hogy nem gyűlöli, hanem szereti őket, és imádkozik értük. És akkor látta Pál azt, hogy olyan Istvánnak az arca, mint egy angyal arca. És gondolom, Pál ekkor magában nézett, de aztán később elhesegette ezt a bizonyságtételt, meg más bizonyságtételeket is egy ideig, hogy ő nem tudna ilyen lenni ebben a helyzetben. Akkor vele valamilyen probléma van, mármint Pállal. És olyan érdekes történés ez, hogy Pál megtérésében ez fontos szerepet játszott, hogy látta Istvánt, látott egy olyan embert, aki valóban követi Krisztust. Látott egy olyan embert, hogy hogy viselkedik, aki valóban követi Krisztust, még a legnehezebb élethelyzetben is. Még akkor is, amikor éppen az élete véget ér. És nagyon érdekes ez a történés, hogy Pál apostol által pártfogolt, pásztorált ifjú tanítvány, Timóteus, ugyanúgy szemtanúja volt Pál szenvedéseinek, mint ahogy annak idején Pál szemtanúja volt, ugye, István mártír halálának. Tehát itt nagyon fontos, és ezt hangsúlyoznám, erre majd visszatérünk, természetesen nem csak a mártíromság szempontjából fontos, nehogy félreértsük, hogy csak akkor lehetünk példaképek, amikor éppen mártírhalált szenvedünk, vagy nem halunk meg ugyan, de majdnem. Szó nincs erről, de nagyon fontos a példaadás, és pedig minden élethelyzetben. És nagyon érdekes a két munkásnak a hasonló sorsa, hogy mind a kettőknek a nyiladozásában, a megnyílásában, a megtérésében az Isten szerepet szánt azoknak, akik megmutatták azt, hogy milyen a valódi Krisztus követés. Tehát érdekes ez a hasonlatosság itt Pál és Timóteus életében, és amikor Pál később visszatért Lisztrába, akkor maga mellé vette Timóteust, mint munkatársat. Néhány dolgot felolvasnék itt az apostolok történetéből, mert tanulságos lesz ez számunkra ezzel kapcsolatban. Ugye itt Lisztráról szólunk, tehát, hogy Pál itt újból találkozott Timóteussal, aki tanúja volt a Lisztrában tett első látogatása befejezésekor átélt szenvedéseinek. Az akkor kapott benyomás idővel elmélyült benne, és végül meggyőződött, hogy kötelessége, hogy magát teljesen Isten szolgálatra szentelje. Szíve összekapcsolódott Pál szívével, és arra vágyott, hogy segíthesse az apostolt munkájában, mihelyt arra alkalom kínálkozik. Pál munkatársa Szilász kipróbált, és a jövendőmondás lelkével megáldott segítő volt, de a munka annyira megnövekedett, hogy tevékeny szolgálat több munkás kiképzését tette szükségessé. Timóteusban Pál azt a szemét látta, aki nagyra értékelte a lelkészi munka szentségét, és nem ijedt meg a szenvedés és üldöztetés kilátásától. Ugyanakkor készséges volt a tanulása. Az apostol mégsem merte vállalni a felelősséget, hogy Timóteusnak a tapasztalatlan ifjúnak evangéliumos szolgálatra képzést adjon anélkül, hogy előbb teljesen megnyugtatná magát a jelleme és múltbeli élete tekintetében. És Timóteussal kapcsolatban még két dolgot említenék. Tehát ez egy nagyon fontos dolog egyébként, nem csak a lelkészi munka szempontjából, hogy a hívők, a testvérek segítsék abban egymást, hogy ki felismerje azt az életfeladatát, amire az Isten őt elhívta. Ugyanis mindannyiunknak nem csak jó cselekedeteket, naponkénti jó cselekedeteket készített Krisztus, hogy azokban járjunk, ugye ezek előre megvannak, az most más kérdés, hogy ezt észreveszünk, vagy ha észreveszünk, akkor betöltjük-e, hanem készített mindannyiunk számára is egy életfeladatot, amelyet azt szeretné, hogyha betöltenénk, mert ezt az életfeladatot úgy készítette nekünk, mindannyiunknak, hogy az a leginkább testre szabott. Tehát az a leginkább hozzánk illik, a leginkább fedi a mi tulajdonságainkat, ami tőle kapott képességeinket, és a leginkább ezeket a tulajdonságot, képességeket ebben a feladatban hasznosíthatjuk. És ez is már egy tanulság, hogy a gyülekezetnek igenis van teendője ezen a téren, mert van olyan, amikor valaki ezt a feladatot nem feltétlenül látja meg, vagy esetleg túlfélénk ahhoz, hogy elvállalja, ilyenkor bátorítani, erősíteni kell ezen a téren. Tehát Pál itt is példát mutatott. Még egy dolog, amit említenék, az Timóteusnak a gyermekkora volt. Ugye természetesen nagyon, erről a Biblia több helyütt is bizonságot tesz, hogy nagyon erős a gyermekkorban szerzett jó befolyásnak a hatása, sokszor még felnőtt korra is, sokszor még életünk végéig is kiterjed ez a jó hatás, és Timóteusnak a származása az ilyen szempontból egy kicsit felemás volt. Szól erről a Biblia, hogy zsidó anyának, de görög apának volt a fia, de ugyanakkor a következőket is olvashatjuk erről, hogy egyrészt ugye az anyja nevelte, másrészt viszont a következőket olvasom itt röviden. Timóteus atya görög anyja zsidó volt, gyermekségétől fogva ismerte az írásokat. Az otthonában látott kegyesség józan és észszerű volt. Anyjának és nagyanyjának a szent igében való nagy hite emlékeztette őt arra az áldásra, amit Isten akaratának cselekvése hoz. Isten igéje volt a zsinórmérték, amely szerint Timóteust ez a két istenfélő asszony nevelte. A tőlük kapott lelki tanácsok ereje tisztán tartott a beszédben, és megőrizte az őt körülvevő rossz befolyástól. Így otthoni tanítói együtt munkálkodtak Istennel, előkészítve őt a teherviselése. És még egy dolog, amit említenék, mert sokszor visszhangzik az, hogyha valamilyen, bármilyen szolgáltat el kell látni, hogy hát akkor én nem vagyok olyan tehetséges, nem vagyok olyan nagy tudású, mint X, meg Y, meg Z. Ezzel kapcsolatban azért megfontolásra ajánlanám a következőt. Amikor a Biblia megvalósul a mindennapi életben, a Biblia tanítása, az mély és maradandó hatással van a jellemre. Timóteus a leckét megtanulta és gyakorolta. Nem volt rendkívüli fényes tehetség, de munkája értékes volt, mert Istentől kapott képességeit a mester szolgálatára használta. Ismert gyakorlati kegyessége megkülönböztette a többi hívőtől, és ez tekintélyt adott neki. Tehát amit itt kiemelnék, az két dolog. Az egyik a gyakorlati istenfélelem, amely Timóteusnak az átalakult életéről tanúskodott. A másik az, hogy nem volt olyan fényes tehetség. Tehát amikor bármelyikünk úgy gondolkozik, hogy de én nem vagyok olyan tehetséges, mint akárki más, de most behelyettesítetnénk bárkinek a nevét, akkor gondoljunk erre, hogy Isten alapvetően nem azt nézi, hogy most valaki van olyan fényes tehetség, mint Pál apostol, mert nem tudom, de lehet, hogy olyan évszázadonként egy születik. És lehet, hogy annak az évszázadonként egynek se az Isten művében telik el a munkája, mint ahogy Pál életének egy részében sem. Így telt az élete. De az Isten mindenkit fel tud használni az ő szolgálatára. Tehát nem kell ahhoz Pál apostol kaliberű tehetségnek lenni. Nem kell ahhoz ilyen ragyogó, fényes tehetségnek lenni, hanem egyszerűen arra kell helyezni a fókuszt, hogy elhatározom, eldöntöm, hogy az Istentől kapott képességeimet használni fogom. És az Istentől kérek erre vezetést, hogy mi az az életfeladat, amiben az Isten leginkább szeretne látni, amit örök időknek előtte elkészített számomra. Tehát nem csak a napi jó cselekedeteket, hanem az egész életfeladatunkat is. Tehát Timóteusnak a gyermekkoráról akkor ennyit mondanék, és a későbbiekben pedig nézzük meg azt, hogy mit is jelent az, hogy harcoljuk meg annak a hitnek szép harcát. Hát ugye Pál apostol ezt ifjú tanítványának mondta, de valami ehhez teljesen hasonlót mondott a saját magával kapcsolatban a testamentumában. A második Timóteusi levél 4. fejezetének 7.-8. versére gondolok, amikor Pál így fogalmazott élete végén, ugye a 6. vers tanúskodik erről, hogy valóban az élete vége közel volt, ugye, hogy mert én immár megáldoztatom, mondja a 6. vers, az én elköltözésem ideje beállott. És ezek után mondja azt Pál apostol, írja azt ez a páli levél, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ama nemes harcot megharcoltam, ez teljesen párhuzamos ezzel, amit itt Timóteusnak tanácsol, harcold meg a hitnek szép harcát. Tehát ez egy szép, egy nemes harc. Ugye emlékszünk a dánieli szoborra, amit nem Dániel kapott álomban, hanem Nabukodonozor király, új-babiloni birodalomnak a legismertebb királya, és annak a szobornak az egész megjelenése ragyogó és fényes volt, de az ábrázata az rettenetes volt. És ez a szobor az emberi történelmet is jelképezi, sőt, hát ott ugye most nem megyünk bele ennek a taglalásába, nem ez a mai alkalom célja, de hát ott ugye alapvetően a meghatározó üdvösség története szempontjából meghatározó birodalmak egymás utánja az a szobor, és az viszont amiért ezt előhoztam, az ábrázata rettenetes volt. Hát az emberi történelem az bizonyos értelemben a háborúk sorozatának a történelme. Nem az történik, hogy véget ér egy háború, és akkor van egy kis nyugalom, és kezdődik a következő, hanem legtöbbször már véget se ért egy, hanem már jön a következő, és ha a földet nézzük, akkor szinte se szer és se száma az egy időben zajló háborúságoknak. Hát nyilvánvalóan nem erről a harcról van szó, hiszen ez a harc se nem nemes, a legtöbb esetben se nem szép. Egy kezünkön meg tudjuk számolni azokat a háborúkat, amiket az Isten megbízásából indítottak, amiről a bizonyságot tesz a Biblia. Például ilyen volt mondjuk az ószövetségi zsidó népnek a honfoglalása, aminél Isten megmondta, hogy mit kellene tenni, aztán zsidó nép ezt úgy, ahogy betöltötte fogyatékosan. Na most a háborúk döntő többségét az emberi önzés motiválja. Hogy a sátán legnagyobb gyönyörűsége az, amikor az Isten teremtményei egymás ellen harcolnak. A meg nem tért ember tudnélik mindig mivel harcol, vagy kivel. A másik emberrel, meg a körülményekkel. Viszont az igazán megtért ember az a hitnek nemes és szép harcát harcolja. Azaz önmagával, a rossz tulajdonságaival, a rossz szokásaival, a jellemhibáival vív harcot. Mert egy őszinte ember azt látja, hogy a jellemhibái azok a környezetére is rossz hatással vannak. A jó jellem tulajdonságai és az ebből következő Isten segítségével véghez vitt helyes cselekedetei pedig jó hatással vannak. És amikor az Isten már munkálja az emberben azt, hogy te nem azért élsz ezen a földön, hogy minél több mindent elérjél, hanem azért teremtettél erre a földre, hogy áldás legyél azoknak, akik a környezetedben élnek. Hogy megjobbítsad a környezetednek az életét is, hogy napfényt, egy kis napsütést, örömöt vigyél mindenkinek az életébe. És amikor az ember ezzel szembesül, akkor a saját negatív tulajdonságaival veszi fel a harcot, mert tudja, hogy azok gátjai ennek az isteni megbízatásnak. Gátjai annak a megbízatásnak, hogy bizonyságot tegyen a saját személyében is arról, hogy ő ezt a nemes harcot harcolja, és ennek a nemes harcnak vannak eredményei. Tehát önmagával veszi fel az ember a harcot, és nem másokkal harcol, igazán ez jellemző a Krisztust követő emberekre. A másik jellemző dolog, hogy ha valami örömmel tölt el minket, tehát aminek tényleg örülünk, ami úgy megfogott minket, mint Pált, az Isten kegyelme, hogy lehajolt ahhoz, aki üldözte az övéit. Mégpedig nem is akármilyen hévvel és buzgósággal. Akkor mi az, ami természetesen következik ebből? Hát ha valami nagy öröm ért minket, ugye tipikus ilyen családi öröm, mondjuk gyerekszületés, ugye, hogy mondjak egy közeli példát, akkor nem azt látjuk, hogy akkor régen ugye hát mindenkinek megírtuk, amikor még nem voltak mobiltelefonok, és még vezetékes telefonja, és mondjuk csak az emberek harmadának volt, például az én gyerekkoromban, akkor mindenkinek megírtuk, elújságoltuk, amikor találkoztunk ugye a boltba az ismerősökkel, és így tovább, és így tovább. Ma már ezeket az örömhíreket nem is szokták elújságon, nem telefon meg SMS gyorsabb, sőt ugye kiteszik a Facebookra, vagy egyéb ilyen közösségi oldalakra, mert ugye az az embernek egy természetes reakciója, hogyha valami nagy öröm éri, akkor ezt megoszta másokkal, nem? Na most ennél nagyobb öröm az embert nem érheti, mint hogy az Isten lehajolt hozzá, és hogy van gyógyulás a rossz tulajdonságaimból. Tehát a másik természetes dolog, ami történik egy megtért hívő ember életében, azon túl, hogy felveszi a harcot a saját rossz tulajdonságaival, rossz szokásaival, az, hogy megosztja ezt a tapasztalását másokkal is, meg akarja ezt osztani másokkal is. Ugye a megosztás az történhet szóban, de hát nagyon sok ember a szavakra nem feltétlenül vevő. Nem azt mondom, hogy az Isten igének nincs ereje, van, csak el kell, hogy jöjjön az az idő, amikor már az ige megfogja az illetőt. Nagyon sokszor a példaadás sokkal többet számít. És ezzel kapcsolatban olvasnék egy másik, ugye hát 2 Timóteusi levél van, egy másik Timóteushoz írt levélből olvasnék még egy részletet, pontosabban nem is a másikból, a másik fejezetből, a 4. fejezetből olvasnék néhány igeverset, ahol Pál erre hívja fel ifjú tanítványának a figyelmét, hogy mennyire fontos ez, hogy te példát mutassál a környezetedbe. A Timóteusi 1. levél 4. fejezet 12. versét olvasok néhány verset. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, lélekben, hitben, tisztaságban. Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre, a tanításra. Megnevesd a kegyelemnek benned való ajándékát, mely adatot néked. Ezekről gondolkodjál, ezeken légy, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Tehát Pál itt arra hívja fel az ifjú tanítványa figyelmét, hogy igazából ama nemes harc, azon szép harc megharcolásának, ez egy természetes következménye, hogy akkor az ember vágyik arra, hogy megismertesse a körülötte élőkkel azt, hogy ő kit is ismert meg Krisztusban. És vágyik arra, hogy az Istentől kapott szolgálatot azt teljesen betöltse. És ennek az egyik leghatásosabb módja nem annyira a beszéd, hanem a példaadás. És itt az Isten igéjéről való szólást sem hanyagolja az apostol, hiszen erről szól ugye a 13. vers, hogy legyen gondod a felolvasásra, az intésre, a tanításra. Tehát nem elhanyagolandó dolog az Isten igéje egyáltalán, sem a személyes életünkben, sem a tanítást tekintve. De ami még ennél is hatásosabb, pontosabban azt mondanám, hogy ami együtt igazán hatásos, az az, amikor például tud valaki állni egy közösség előtt. Tehát a példaadásnak nagyon nagy ereje van. Hiszen ez a példaadás az, ami Pál apostolt is valamennyire megfogta, István vértanú halálával kapcsolatban, és ez a példaadás az, ami elindította Timóteust is azon az úton, Pálnak a szenvedései Lisztrában, hogy ő odaszánja magát az evangélium szolgálatára. És ugyanakkor természetesen az ifjú tanítvány látta azt, hogy Pál hogy munkálkodik a különböző gyülekezetekben. Tehát Pálnak hitele volt Timóteus előtt, hiszen ő maga például állt, és nem csak azt kívánta az ifjú tanítványtól, hogy ő legyen példa mindenben, amit itt felsorol, ezt lehetne röviden úgy fogalmazni, hogy légy példa miben? Mindenben. Mindenben légy példa, hanem Pál maga is nem csak mondta ezt, hanem ő maga is példakép volt mindenben. hogyan lehet ezt elérni. Milyen eszközeink vannak arra, hogy betöltsük azt a szolgálatot, amit az Isten rendelt nekünk. Hát először is valahogy ezt meg kell tudnunk, hogy mi az. Erre hadd mondjak egy kedves kis történetet most a név megemlítése nélkül, mert tudom, hogy ki mesélte ezt el, bár valószínűleg ő maga nem titkolná el, mert ha jól emlékszem, ezt nem csak nekem mondta, hanem szombatiskolán is megemlítette. Lehet, hogy akkor azért, mert a szombatiskola éppen erről szólt, hogy a szolgálatunkról, életfeladatunkról, és mondta, hogy ő, neki voltak olyan időszaka, hogy azt gondolta, hogy hát neki is ige szolgálat is lesz a feladata, és hát beiratkozott egy a főiskolára, és amikor nagyon nehezen mentek neki a vizsgák, ugye ott nagyon sokszor van az, hogy konkrét ige helyeket kérnek, akkor rájött arra, hogy ez mégsem egészen az ő feladata. Tehát nagyon sokszor, amikor azon gondolkodunk, hogy mi lehet az életfeladatunk, amire az Isten elhívott minket, akkor az biztos, hogy valami olyan feladat lesz, ami nem tehertétel nekünk, pláne nem nyűg, hanem örömforrás nekünk. Tehát nem azt jelenti, hogy azért nem kell küzdeni, nem kell legyőzni a lustasságot, a restséget, hanem örömforrás nekünk. És ez a testvérem azt tapasztalta meg, hogy neki olyan nagy örömforrás az nem volt a főiskola vizsgáin való résztvétel. Félreértés ne essék, nem a főiskola ellen szólok, hanem egyszerűen az ellen szólok, vagy az annak érdekében szólok, hogy az a legjobb, ha mindenki a szolgálatot, amit az Isten neki szánt, az Istentől tudja meg. De hogyha ez mondjuk nem megy, vagy valamilyen módon ő sejti, de például az alacsony önbecsülése, vagy valami egyéb megakadályozza ebben. Na most itt van a gyülekezetnek a szerepe, hogyha, mert van úgy, hogy a másik ember jobban látja, hogy az illető testvér, te azt mire hívtál az Isten, jobban látja, mint az a testvér. És ha már azért többen összedugják a fejüket, és hasonlót látnak, akkor lehet segíteni őt bármilyen szolgálatban az elindulásban. És tényleg maga az illető is tudni fogja ezt. Nem katasztrófa az se, hogyha először esetleg téved, és valamilyen más szolgálatba áll be, de maga az illető is érezni fogja ezt, hogy ez neki örömforrás, ez neki tényleg rá van szabva, vagy pedig nincs. És az Isten művében ez nagyon fontos. Ugyanis örömmel lehet végezni az Isten művét, úgy az igazi. Most gondoljátok meg, ha egy világi munkába fontos ez, akkor mennyivel inkább fontos az Isten művében. Mert jó dolog, ha egy világi munkából meg tudok élni. Hát ez ugye nem egy elvetendő dolog, hiszen a munkát az Isten adta. De az a legjobb, hogyha én abban a világi munkában örömömet is lelem. És ha már erre is igaz ez, akkor mennyivel inkább kell, hogy ez működjön az Isten művében. De hogyan is érhető ez el? A legfontosabb eszközünk erre, nem csak a életfeladatunk betöltésére, hanem egyáltalán a hit nemes harcának megharcolására az imádság. Tudnilik, Krisztus maga mondta ugye saját magáról, és ezért mélyen el kell ezen gondolkozni, hogy én semmit sem tehetek magamtól. Akkor ha Krisztus, aki tudta már kora gyerekkorától, már 12 évesen tudta, hogy mi az ő dolga, hiszen emlékezzetek vissza, amikor a Bibliába olvastátok legelőször, szerintem mindenkit megfogott, amikor a szülők ott felejtették Krisztust a Jeruzsálemben, és már mentek jócskán hazafelé, amikor keresték, és nincs ott. És akkor visszamentek. És az anyja, az édesanyja ilyen szeliden megfette Krisztust. Krisztus meg még szelidebben helyreigazította az édesanyját, hogy de hát nem tudod, hogy nekem azokat a dolgokat kell cselekednem. Tehát nem mindenki van így valóban, de ugye Krisztus az ima életében is egyébként, már gyerekként is, de felnőttként is példát adott arra, hogy az imádság az a legfontosabb, hogy kapcsolatban legyen a hívő az Istennel. Nem véletlen az a hasonlat, amit Ellen White ír, hogy az ima az a hívőnek a lélegzetvétele. Így van. Most azért ne próbáljátok ki, hát én különösen nem próbálom ki, mert ebben sose voltam jó, hogy mennyi ideig bírnám levegővétel nélkül. De hát ugye ezért nem bírnánk sokáig. Tehát Azért milyen döbbenetes az, hogy imádság nélkül akkor sokáig bírjuk, nem? De ha elcsüggel az ember, akkor olykor hetekig is bírja, és hetekig már ivás nélkül se bírnám, de ha elcsüggel az ember, olykor hetekig is bírja imádság nélkül. Hát ennyire fontos az imádság, ha erre a hasonlatra gondolom. De ezen belül is még egy dolgot szeretnék mindenki szívére helyezni. Azt, amit küzdő imádságnak nevezünk. Tudnélik, természetesen az is egy imádság, amikor hálát adunk az ételért. Az is egy imádság, amikor imádkozunk beteg testvérek felgyógyulásáért. Az is imádság, és mindegyik fontos, az is, tehát ez nem fontossági sorrend akar lenni, az is imádság, amikor imádkozunk azért, hogy a gyülekezetekben ébredés történjen. De a gyülekezetekben magamat is beleértem, mert, és az is az összes szolgáltatót is beleértem, mert mi is gyülekezeti tagok vagyunk, félreértés ne essék. Erre mindannyiunknak éppen akkora szüksége van. De az az imádság, amikor a hitnek szép harcát megharcolom, az legtöbbször olyan imádság, hogy a saját rossz tulajdonságaimban veszem fel a harcot. A saját romlott természetem kívánságainak kell nemet mondanom. És ezek az imádságok azért küzdő imádságok, mert értelemmel tudom, amikor letérdelek imádkozni, hogy valami helytelen az életemben. De ott van az a természetem, amely nem engedelmeskedik Istennek, mert nem is teheti, ahogy Pál apostol mondja. És ez a természet, meg a természeten keresztül ható sátáni kísértések mindent elkövetnek azért, hogy ne engedelmeskedjek annak, amiről az értelmem már meggyőzött engem, hogy engedelmeskedni kellene. És ezért lesz ez küzdő imádság, mert le kell küzdenem a saját természetemnek az ellenkezését. Le kell küzdenem saját magamat, mert a természetem is én vagyok. Csak nem akarok a romlott természetemmel azonosulni. Mindenki ismeri a két klasszikus példát a küzdő imádságra. Jákobét és Jézusét a Getsemáné kertben. Most ebből a kis füzetecskéből szeretnék felolvasni egy-két rövidebb részt. Eleinte azt gondoltam, hogy ez ilyen hosszabb szakasz lesz, de végül lerövidítettem nagyon erősen, mert csak néhány alap momentumot szeretnék felolvasni. A küzdő imádság esetében mi az, amikor leginkább használjuk ezt a fegyvert? A félelem és a csüggedés ellen, valamint az én szerető ösztönös természetünk követelő igényei ellen. Imában küzdeni ezek legyőzésére azt jelenti, hogy Istennel együtt, Isten segítségét igénybe véve küzdünk ellenük. Az imádság folyamán megnyitjuk szívünk ajtaját a Szentlélek előtt, kérjük őt, hogy tisztítsa meg azt, teremtsen benne tökéletes békét, teljes összhangot Isten akaratával. Sokszor nem tudjuk ezt azonnal teljes szívből kérni, mert énünk, ugye ez a természetünk, másik fele tiltakozik, lázad az önátadás ellen. Azért, amit Pál ír, mert nem engedelmeskedik a természetünk Isten törvényének, mert nem is teheti. Éppen ezért lesz ez az imádság küzdő imádság. Mert amint természetünk belső ellenkezését tapasztaljuk, nem feladjuk az imádságot, hanem legbensőbb énünk Isten félelmével annál jobban kapaszkodunk Isten hatalmas karjába. Annál jobban kiáltunk segítségért, amíg csak vissza nem nyerjük belső szabadságunkat. Tudnélik, ez az egyik cél. Tudnék, rabszolgák vagyunk, hanem az Istent követjük. Sátánnak az engedelmes rabszolgái. Legfeljebb nem gondolunk magunkra így. Küzdő imádságban, amikor sikerült azt elérni, hogy nemet mondok a természetem felől jövő önző kívánságoknak, akkor nyerem vissza a szabadságomat. Akkor vagyok szabad. Amíg ezt nem érem el, addig a rossz szokásaimnak a rabszolgája maradok. Az Isten azt akar, hogy elérjem, de ez a pár mondat is szól arról, hogy ehhez küzdelem szükséges. Még egy dologért kell a küzdelem a fegyverét használni. Tehát nem csak eddig kettőt mondtam, félelemcsüggedés, ezt vegyük egynek, és a természetünk önző követelései. De van egy harmadik is, ami esetében Krisztusra nem láthatunk példát, Krisztusnál, mert Krisztusnál láthatunk példát arra, hogy a félelem csüggedése ellen ő nagyon eredményesen küzdött ezeken, tudnék, sose csüggett el. Mi kevésbé küzdünk eredményesen ez ellen, mert ez időnként elcsüggedünk. És küzdött ő a természete felől jövő kívánságokkal is, hiszen ő ugyanezt a természetet, ugyanezt a bukott természetet, a bűnre hajló természetet vette magára. De amire nincs példa Jézus életében, az a küzdelem, amikor küzdök Sátán vádjai ellen. Tudnék, Sátán nem tudta Krisztust vádolni. Mert nem tudta vádolni? Mert nem követett el bűnt soha. És nem azért nem követett el bűnt, mert nem követhetett volna el bűnt, hiszen nem istenként volt itt közöttünk, mert ha istenként lett volna itt közöttünk, akkor ugye az Istenről mit mond a Biblia? Hogy Isten gonoszsággal nem kísérthető. Tehát Isten még csak nem is kísérthető gonoszsággal. Ő kísérthető volt. Ez is bizonyítékát adja annak, hogy ugye nem istenként volt közöttünk, hanem emberként. És az, hogy ki lehetett tenni azoknak a kísértéseknek, ez mutatja azt is, hogy, és egyébként azok az igék is mutatják ezt, amikor megtanulta azokból, amit szenvedett, az engedelmességet. Tudnélik, akinek nincs bűnrehajló természete, az nem szenved. Ott egy tiszta, szabad választásról van szó. Akarom-e az Isten igazságát, vagy nem akarom? Ádám és Éva így esett el. Ők nem szenvedtek, nem volt bennük semmi, ami vonta volna őket Isten akaratával ellentétes irányba. Ők egyszerűen döntöttek az Isten akarata ellen. Azt az egyet választották, amit nem kellett volna. Mi is olykor teszünk így, csak mi viszont olyanok vagyunk már, akiket ez a természet von az Istennel ellentétes irányba. Tehát Sátán vágyaival is meg kell küzdenünk, ez az, amit Krisztusnak sose kellett, mert ő sose vétkezett. Sátán vádolásaiban tudnélik annyi igazság van, hogy mi vétkezünk. Azt azért nem teszi hozzá, hogy ebben a vétekben azért neki is van némi nemű szerepe. A döntő különbség ugyanis emberfélés közöttünk, hogy bár ő megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de nem vétkezett. Ezért ő soha nem állt per és vád alatt a saját méltatlan cselekedete miatt. A mi esetünkben ez nem így van. Sátán ugyanúgy vitatkozik, értünk, ahogy vitatkozott, kiről szól a Biblia név szerint, ahogy vitatkozott Mózes teste fölött. Így van? Nevezetesen azért, hogy ő az enyém, mondta Sátán Mózesről. Ő az enyém, hát vétkezett. Hagyd meg az én uralmam alatt, mondta az Istennek. Semmiképpen nem mondunk le azonban a győzelemről és az üdvösségről. Ilyenkor az ember látszólag Istennel küzd, mert Isten nem hallgathatja meg őt azonnal, megpróbálás nélkül a bűnei miatt. A valóságban azonban Sátán vágyaival küzdünk, és a küzdelem addig tart, amíg Krisztus igazolhatja a kitartásban megnyilatkozó, megtisztuló, megacélosodó hitünket, és ezáltal leperli lelkünk perét. Tehát ugye nagyon fontos az, hogy amikor ezzel a vádolással szembesülünk, és itt az imádság szintén átalakul küzdőimádsággal, akkor ne álljunk fel. Ne adjuk fel, hogy hát élt, Uram, igaza van Sátánnak, én tényleg vétkeztem. Igen, tényleg vétkeztem, de kapaszkodjak bele az Isten ígéreteibe. Ő hű és igaz, hogyha mi megvalljuk bűneinket, hogy folytatódik, ő megbocsátja bűneinket, és meg is tisztít minket minden hamisságtól. Tehát a küzdő imádság az az eszköz, amivel megtisztulhatunk minden hamisságtól, minden jellemfeldeségtől, minden rossz szokástól megtisztulhatunk, és minden rossz szokás felett győzhetünk. Ez nem fog menni időnkénti erőtlen imádságok által. Tehát a küzdő imádságot azt mindenkinek nagyon is a szívére szeretném helyezni. Tudom, miről beszélek, mert tudom én azt, hogy miért nem tudtam olvasni pár hónappal ezelőtt. Ez az egyik dolog, amit ezzel kapcsolatban mondani szerettem volna. A másik dolog, hogy a végidők emberiségére mindennél nagyobb próba vár. Tulajdonképp ez a próba lesz a döntő bizonyíték az ellen, sátánnak azon hamis vágyja ellen, hogy az Isten törvényét nem lehet betölteni. Mert ugye Krisztus kereszthalál előtt leginkább azzal vádolta sátán az Istent, hogy az Isten önző, mert hódolatot követel magának, és ő nem hoz semmiféle áldozatot a teremtményéért. Ugye Krisztus kereszthalálával ez a sátáni teória ez megdőlt. Egyébként nagyon jellemző ma is azokra, akik az ellenség sugalmazásai alatt állnak, hogy azzal vádolják embertársaikat, amit ők maguk követnek el. Sátán azzal vádolta Krisztust, amilyen ő maga volt, önző. Ugye az Isten bebizonyította a kereszthalálával, hogy az Istenben semmiféle önzőség nincs, sőt, teljesen önzetlenül menteni akarja, szeretetből menteni akarja az ellene lázadókat. Azóta sátánnak egy másik ilyen hamis tanítása az, hogy az Isten törvényét, hát ugye Krisztus keresztáldozata után már nem lenne lehet azt mondta az Istenre, hogy önző. Ezt a hazugságot ezért már kevesen hinnék el. Hanem az a másik vád, az a másik támadás, hogy az Isten törvényét lehetetlen betölteni. És ezért lesz kulcsfontossága a végidőknek a bizonyságtétele. Mert a végidő legnehezebb körülményei közepette, egy egész nép, nem nációt értek ez alatt, mint mongol, magyar vagy olasz, hanem egy egész nép, Isten egész népe be fogja tölteni, egy egész nagy sokaság be fogja tölteni az Isten törvényét. A legnehezebb körülmények között, és ráadásul a leghosszabb idejű romlás után. Hiszen ahogy telnek az évszázadok, úgy egyre jobban épül le az ember, mind erkölcsileg, mind fizikailag. És ez lesz egy döntő bizonyíték, amikor sátán kezéből már mindenki hullik. Mert már nem lehet azt mondani, hogy az Isten törvénye betölthetetlen, megtarthatatlan. És tulajdonképp ez a megtisztelő feladat áll mindannyiunk előtt. Hiszen mindannyiunkat arra hívott el az Isten, ahogy a mi alapigénk is mutatja ezt, hogy megharcoljuk a hitnek ezt a nemes, szép harcát, és nyerjük el az örök életet. Ugyan kegyelemből nyerjük el, mert számtalanszor vétkeztünk, de ez az az életcél, ez az az életfeladat, amit nem vehet el tőlünk senki. Csak én dönthetek úgy, hogy ennek hátat fordítok. De ehhez nagyon fontos az is, hogy nem csak küzdőimádságban megharcolom a hitnek szép harcát, hanem amit már eddig is utaltam rá, fontos dolog az, hogy teljesen betöltsem azt az életfeladatot, azt az életcélt, amire az Isten elhívott. Képzeljük el a gyülekezeteinket, amikor mindenki azon buzgolkodik, hogy ő teljesen betöltse azt a feladatot, amire az Isten őt elhívta. Mondjuk jövő hét szombaton betérnénk ilyen gyülekezetekbe, lehet, hogy azt gondolnánk, hogy pár évszázaddal visszamentünk valahogy, és az apostoli korban vagyunk. Tudjuk, hogy ez lehetetlen, de ugye most gondoljátok el, hogy mennyország lenne a gyülekezetekben. Hogyha következetesen haladunk a megszentelődésnek az útján, akkor valódi mennyország lenne a gyülekezetekben. És az Isten nagyon jól tudja azt, hogy ez a küzdelemhez, ami ezt kitartás, álhatatosság kell, és ezt is ő munkája bennünk. Ahhoz fontos egy valóban vonzó és elérhető célt a szemünk elé helyezni, és ez pedig az örök élet. Ezért mondta Pál apostol Timóteusnak is ezt, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet. És mindannyiunknak azt kívánom, és az örök életről beszélgethetünk délután, de másról is. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy valóban mi is ilyenek legyünk, hogy nekünk személy szerint is szóljon ez a tanács. hogy harcoljuk meg a hitnek szép harcát. Ha netán azt tettük volna eddig, hogy valamibe belefáradtunk, valamibe belecsüggettünk, valamiről azt gondoltuk, hogy hát én már 50 éves vagyok, 60 éves vagyok, 70 éves vagyok, én már nem tudok megváltozni. Igen, igazunk van, nem tudunk megváltozni egyedül. De az Istennel együtt minden lehetséges. Tehát amit Timóteusnak mondott az apostol, azt nekünk is mondja. Hogy mi is harcoljuk meg, vegyük fel ennek a harcnak újra a fonalát, és ennek a harcnak az a kettős célja van, hogy ahogy mi ezt egyre jobban megharcoljuk, egyre hitelesebben tudjuk képviselni a saját személyünk miatt is, hogy ez lehetséges. Egyre inkább vonzó lehet ez a cél másoknak is. És valóban nem csak a mi üdvösségünket fogja ezt szolgálni, hanem a körülöttünk lévők üdvösségét is, mert zászlónak csak ezt a gondolatot mondom még, amit itt olvastunk az 1 Timóteus 4-ben, a 16. versben érdemes ezt megfontolni, mert ez egy óriási dolog, hogy gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Tehát ez azt jelenti, hogyha te magad harcolod ennek a hitnek harcát, és a valódi tudományt hirdeted, az igazságot, és ezt a te cselekedeteid, az életed is alátámasztják, akkor ez nagy segítség lesz azoknak, akik körülötted élnek. Hiszen az Isten azért hívott te, hogy azt az örömöt, amit te megtapasztaltál, azt megoszd másokkal is. És ez a másik dolog, amit kívánok mindenkinek, hogy ne csak harcoljuk meg ennek a hitnek szép harcát, és tegyük el magunknak, hogy jaj, de jó, jobb emberek lettünk. Nem is tudunk jobb emberek lenni, hogyha nem osztom ezeket meg másokkal. És ezt kívánom nektek is, és magamnak is. Ámen.